Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóim! A legutóbbi alkalommal arról beszéltem, hogy a Biblia tanítása szerint hogyan tudunk felkészülni Jézus második eljövetelére, amely egyre jobban közeledik. Aki ismeri, tanulmányozza a Szentírásnak erre az eljövetelre, és a világ végére mutató előjeleit, az ezt nem vonhatja kétségbe. Közelettét, mármint a világ végének közelettét, nem hívő tudósok is egyre világosabban látják, még ha nem is így nevezik. Most folytatom e gondolatsort, de szélesebbre nyitnám a horizontot. Arról a korszakváltásról fogok beszélni, amelyben jelenleg élünk. Mert hogy korszakváltásban élünk. Életünk lényeges keretei soha nem tapasztalt ütemű változásban vannak. Az egységes Európa egyre inkább előretörő eszméje mindent megváltoztatni igyekszik a pénzrendszertől, a gazdasági rendszeren át, a politika és az eszmék világáig. Szemünk előtt játszódnak le a természeti katasztrófák és a megállíthatatlannak tűnő klímaválság. Világunk nem csak változásban van, hanem súlyos válságban. És ezek, meg a hozzájuk csatlakozó többi dolog, a migráns áradat, a háborúk és a többi, ezek még csak a külső történések. Ami ennél fontosabb, az a belső változás. Az, hogy változik az emberek gondolkodásmódja. És ez jelenti az igazi korszakváltást, amely a múltban is mindig akkor következett be, amikor a gondolkodásmód, az eszmeiség változott meg. Minden korszaknak megvolt a maga saját gondolkodásmódja. A középkor, a humanizmus, a reneszánsz, a felvilágosodás mind kitermelte a maga sajátos, a múltbeliektől radikálisan különböző gondolatvilágát. Az persze, hogy mitől kezdenek egyszer csak másképpen gondolkodni, nem a tudósok, nem a kiváló elmék, hanem a tömegek. Mitől? Mint ahogy korábban, hát ez maga mély titok. De a kérdés, hol tartunk most ebben a változási folyamatban? A korunkat megelőző utolsó igazán nagy eszmei fordulat a felvilágosodás volt, vagy racionalizmus, amely a hit és a hagyomány helyett a rációt, az észt emelte mindenek fölé, és Istenből is csak annyit fogadott el, amit úgymond józan ésszel be tudott látni. Párizsban, a Notre-Dame-ban oltárra vagy trónra emelték az ész megszemélyesített istennőjét. Egy utcalány játszotta különben ezt a szerepet, az ész, de tudjuk, mi következett azután, micsoda eszetlen vérfürdőbe torkollott már maga ez a felvilágosodás jegyében kitört francia forradalom is. Majd jött a hatalmas kiábrándulás, mert a felvilágosult ész nem volt képes megoldani sem a tudomány nagy kérdéseit, sem a világ, az ember kérdéseit, sem a társadalom problémáit, mint ahogy ígérte. Petőfi Sándor már e korszak kellős közepén 1847-ben így látta az ész helyzetét a Világosságot című versében. Csak egy pici részt idéznék. Nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad, vezess, ha fény vagy. De a folytatásban kiderül, hogy az ész, a puszta emberi ész, éppen az élet legégetőbb kérdéseire nem képes megadni a választ, és nem tudja vezetni az embert. Mára pedig teljes világossággal látjuk, hogy ezen a korszakon messze túl vagyunk. Túl vagyunk a felvilágosodás korán. A mi korunkat posztmodernnek nevezik, ami egyszerűen annyit jelent, hogy modern utáni, vagyis a felvilágosodás, a racionalizmus utáni kor. Persze ez az elnevezés, ez teljesen semmit mondó. Nem árul el semmit az így nevezett korszak a posztmodern jellegzetességeiből vagy lényegéből, csupán egy időbeli kifejezés. Egy bizonyos Dever nevű amerikai tudós nyomán így határozhatjuk meg, melyek a posztmodern főbb vonásai. Most csak sorolom minden magyarázat nélkül. 1. A lázadás minden tekintély ellen. 2. A bizalmatlanság minden egyetemes, általános érvényű kijelentéssel szemben. 3. Az a meggyőződés, hogy a társadalmi konstrukciók határoznak meg minden tudást. 4. Minden igazság relatív, viszonylagos. 5. A dolgoknak önmagában vett jelentésük vagy értelmük nincsen. 6. Nincs érvényes, egyetértésen alapuló igazság, hanem 7. Egyik gondolat, eszme, ideológia ugyanolyan jó vagy rossz, helyén való vagy helytelen, mint egy másik. Nagyjából tehát ezek a főbb vonásai a posztmodernnek. Egy dolog látható, hogy ebben a rendszerben egyáltalán nincs helye Istennek, legalábbis, mint az igazság forrásának, hiszen olyan, hogy igazság nem is létezik. Az igazság mindig változik, és nem egyetemes érték. Akik pedig tartják a posztmodernnek, az ellenkezőjét állítják, azok úgymond gyanús, sőt veszedelmes emberek, akiktől óvakodni kell. Igazság az, amit te igazságnak tartasz, és ahány ember, annyi igazság. Na most hát ugye világos, hogy a posztmodern irányzat és világlátás maga a dekadencia, sehová nem vezet, csak kiábránduláshoz és csődhöz. Ezért az is világos, hogy ebből a körből valahogy ki kellene törni. Csak az a kérdés, hogy lehetséges-e egy ilyen kitörés? Kiforhat-e a posztmodernből valami új, valami pozitív gondolkodás? És ha igen, akkor melyek itt a lehetséges kitörési pontok? Mi várható? Mit fog hozni a jövő? A sötétségbe tartunk-e, vagy a világosság felé? De akárhogy is van, innen mindenképpen ki kell törni, mert a posztmodern szemlélet egyik első és legsúlyosabb következménye az, amiről már Jézus beszélt, a nagy apokaliptikus, vagyis a végidőről szóló beszédében, annak a lukácsi változatában. Ez pedig az általános félelem, a rettegés, a szorongás. Mind a népek, mind az egyének szintjén, amelyet már most is jól látunk, és nap mint nap tapasztalunk. Jézus tehát ezt mondta, a Lukács evangélium 21. fejezete szerint a 25-ös és 26-os versben. A földön pedig kétségbe esett rettegés lesz a népek között. A tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt az egyének, az emberek elhalnak a rémülettől és a világra zúduló szörnyűségek várásától. Tehát a népek meg az egyének, ez lesz a helyzet, profétálja Jézus, ez lesz az ő második eljövetele előtt. Rettegnek a népek és nemzetek, az emberek félholtak lesznek a páni félelemtől. Hogy ez a pánik ma még nem mondható teljesnek vagy általánosnak, ez igaz, mert a jelenség fokozatosan bontakozik ki. De bizony láthatóan már e felé haladunk, egyéni szinten és világszinten egyaránt. ami a mai világhelyzetből való kitörést illeti, a megoldást. Hát arról senki semmi biztosat nem tud, legalábbis nem tud tisztességgel mondani. Martin Heidegger, a nagy német filozófus, aki nem volt gyakorló istenhívő, nem tartozott tudatosan keresztény felekezethez, hát ő, korunkról szólva, 1966-ban egy interjúban kijelentette: ezen a mi világunkon immár senki nem segíthet, Isten kegyelme nélkül. Isten kegyelme nélkül. Tehát a jövőről valóban ő sem, ez a nagyon okos ember, meg senki sem mondhat semmit becsületesen. És én sem mernék beszélni róla a magam kútfejéből. Egyedül a Szentírástól várható itten két dolog: hogy a valósághoz híven leírja, persze a maga képies nyelvén, leírja a mostani és a jövőben várható helyzetet, másrészt, hogy kiutat mutasson belőle, valamiféle megoldást mutasson. Csak ugye az a baj, hogy az évszázadok során odáig fajult a helyzet, így fokozatosan, hogy ma emberek hatalmas tömegei, az emberiség többsége, elsöprő többsége számára a Szentírás, ha tudnak is róla valamit, de elérhetetlen, teljességgel elérhetetlen, és nem fizikailag, hanem szellemileg elérhetetlen. Világviszonylatban rengetegen nem tudnak mit kezdeni a Szentírással úgy, mint Isten kijelentésének és kinyilatkoztatásának a forrásával, ami az igazságot tartalmazza feltétlenül és mindenkorban. Maga a bizonyosság az igazság. Nem tudnak vele mit kezdeni, nem tudnak hozzáférni, mint olyanhoz, ami nem csak hitre, vallásra, netán az Istennek tetsző morális cselekvésre tanít, nem csak ezt, hanem megoldást nyújt az emberi gondolkodás és az élet nagy kérdéseire is. A világ, az életünk, a történelem tele van bizonytalanságokkal és zűrzavarral. Hogy ennek tükrében mi a súlya Isten szavának? Hát óriási. Erről Péter apostol második levelének első fejezetében, a 19-es versben ezt olvassuk, idézem: igen, bizonyos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, fákjára, míg hajnal virrad, és hajnal csillag kel fel szívetekben. Mert sohasem emberi akaratból származott a prófétai beszéd, hanem Isten szent emberei a Szentlélektől sugalmazva szóltak. Tehát Isten beszéde biztos, szilárdan igaz, minden időben, sötét helyen világító fákja. A világ sötét hely. No és hát nem erre vágyunk mindannyian, hogy ebben a rettentő sötétségben nappal virradjon, és hajnalcsillag keljen föl szívünkben? Világosság életünk, világunk jövőjéről? Valamiképpen tehát ezt az isteni beszédet kellene közelebb vinni az emberekhez. És nagyon más nem tehetünk, hogy valami reménység legyen kilábalni ebből a posztmodern posványból. A posztmodern szellemiségéből egyenesen következik a mai kor véleményem szerint legfélelmetesebb jelensége, ez pedig a gondolkodásról való leszokás. Az emberek nem szeretnek gondolkodni, és immár tömegesen nem is tudnak tisztán gondolkodni. Az élet, a saját életük valódi nagy kérdéseiről. Hiszen ha nincs igazság, és minden viszonylagos, akkor ugyan vajon miről gondolkoznának, meg hogyan? Ezzel szemben és ellentétben Isten egyik hatalmas és igazán vigasztaló ígérete, igazsága, így hangzik a 2. Timóteushoz írott levél, 1. fejezet 7. versében. 2. Timóteus 1.7. Mi nem a félelem lelkét kaptuk, hanem az erő, a szeretet és a tiszta gondolkodás, vagy más fordításokban józanság lelkét. Tiszta gondolkodás. És ehhez képest, amilyen vonásokkal Pál apostol ugyanebben a levélben később, a 3. fejezet 1. 4 versében leírja a végidő embereinek a jellemzőit, hát abban egyrészt korunkra ismerünk, másrészt mind pontosan összeegyeztette, teljesen összeegyeztethetetlen ezzel a bizonyos tiszta vagy józan gondolkodással. Így ír Pál. Tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők következnek. Lesznek az emberek önzők, kabzsik, elbizakodottak, kevélyek, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, istentelenek, szeretetlenek, összeférhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, lelketlenek, árulók, vakmerők és felfúvalkodottak. Inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. A jámborságnak látszatát megtartják, de a lényegét megtagadják. Na, hát szóval így néz ki a végidőbeli emberiség nagy része, és ezeket a dolgokat ma nagyon jól felismerhetjük. És hát ez ugye mind ellentétes a józan gondolkodással, és a nagy tömegek nem is szeretik. Irtóznak tőle, hogy valaki az igazsággal szembesítse őket, ezt nem tudják elviselni. Úgyhogy Pál is később, a 4. fejezetben, 3.-4. vers, tehát ez a 2. Timóteus levél, 4. fejezet, 3-4-es vers, így folytatja. Mert jönnek napok, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy a fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a mesékhez odafordulnak. Hát, mintha ma mondta volna az apostol. És mindenki, aki Istenről, Krisztusról próbál beszélni, az ezt tapasztalja. A 17. századi nagy francia gondolkodó Pascal, Blaise Pascal kifejtette, hogy az ember arra teremtetett, hogy mindenek előtt gondolkozzék önmagáról, Istenről és a saját küldetéséről. Ez az eszme, amitől már fényévekre vagyunk. De hát hogyan lehetséges ez? Hogyan jött ez létre? Mi az oka ennek a szinte fölfoghatatlan állapotnak, a gondolkodásról való lemondás, leszokás? Mi az oka? Mert nem hiszem, hogy lehetne csak is az egyes embereket okolni ezért a kialakult szellemi és lelki helyzetért. Ez nem így van. Ez naivitás. Csak pár okot sorolok fel vázlatosan. Először is a tudatos vagy tudattalan kiábrándultság. Kiábrándultság. Mindazok után, amik az utóbbi évszázadokban, s különösen az utóbbi egy évszázadban történtek, az emberek kiábrándultak a felvilágosodás által hirdetett ész minden hatóságából. Hiszen az ész, a ráció, a tudomány nem volt képes megoldani még a természet nagy kérdéseit sem. Nem látta előre például a tudomány a klímaváltozást és annak pusztítását, nem is szólva a társadalmi, szociális kérdésekről. Tehát egy, kiábrándultság. Kettő, az embereket rengeteg információ éri, de ezeket már feldolgozni nem tudják, és ezért a szintetikus, egyben látó gondolkodásra immár senki se vállalkozik. Hát nem is nagyon teheti. Itt van még a rengeteg hazugság, hamis beszéd, amely ömlik reánk, és amelyek közül az ember képtelen kiválogatni vagy felismerni az igazat. De ami a legfájdalmasabb, az a kizsákmányolás. Bármilyen furán hangzik ma ez, a kizsákmányolás. Az emberek a megélhetésért, családjuk fenntartásáért olyan rengeteget dolgoznak, és kell dolgozniuk, hogy véghetetlenül fáradtak, elcsigázottak, fásultak. Hát nézzünk csak körül egyszer a villamoson. Épp csak az napot, a mai napot szeretnék megoldani, valahogy letudni. És sem erejük, sem idejük arra, hogy messzebbre vagy mélyebbre nézzenek, hogy olvassanak és gondolkozzanak. Tehát a kizsákmányolás. Azután a képi információk eluralkodása is tompítja az elmét, mert ezeket az ember megint csak nem tudja feldolgozni. Ugyanilyen hatással járhat az elektronikus kommunikáció, az internet és társai, ami mind roppant hasznos a maga helyén, de bizony el lehet veszni benne, el lehet kábulni benne. Mindezek következtében katasztrofálisan lehanyatlott és elveszőben van az olvasás kultúrája. Ehhez rengeteg statisztikai adatot lehetne mondani, csak nincs rá idő. Az olvasás elveszett, mert ahhoz idő kellene, elmélyedés. Olvasás közben meg-megállva gondolkodás. És hát végül tömegessé vált, hogy az ember annyira akar elmenekülni a sivár és katasztrofális valóságtól, hogy különféle szerekhez folyamodik. Alkohol, kábítószer. Ezzel még kémiailag is tönkretéve a gondolkodó képességét. És a beszéd. Hát mivé lett mára a beszéd? Milyen sok a médiában is, a közbeszédben, a társadalmi élet, vagy társasági életben is a semmitmondás. Egyszerűen tartalmatlan beszédek. És a gonosznak, aki e világ fejedelme, a sátán, hát neki ez így jó. Azt olvassuk róla a Jelenések könyve 12. fejezet 9-es versében, de sok más helyen is, hogy a végidőben mindenkit félre vezet, elhitet, elámít, hogy végül őt imádják, hogyha lehet, mondja a Jelenések, még a választottakat is elszédíti. És ezt azért képes megtenni, amiről idáig próbáltam beszélni, mert az emberek tömegei nem képesek, vagy nem is akarnak tisztán, józanul gondolkodni az életről. Hát a gonosz éppen ezt akarja, ezt készíti elő napjainkban szívós munkával, mert aki nem gondolkodik, azt könnyű odavinni, ahová a sátán akarja, lenyűgözni, rábírni bármire, vagyis uralni. Olyan mindent lehengerlően törnek előre napról napra ezek a félelmetes jelenségek, hogy felmerül a kérdés, hát tényleg semmit nem tehetünk ez ellen a gőzhenger ellen? De azért igen, tehetünk, mert Isten nem úgy van vele, nem úgy intézi a dolgokat, hogy van a sötétség ideje, és utána majd valamikor elküldi a világosságot, ez nem így van. Ő a sötétség közepette világosságot gyújt. És nekünk most csak fel kell ismernünk, igazán felismernünk ígéreteinek hatalmas értékét. A legfontosabb az alapígéret. Ez az, hogy azt mondja, én vagyok az alfa és az ómega, a kezdet és a vég. Mondja Jézus Krisztus, Isten nem csak a kezdet, mert ő teremtette a világot, de ugyanilyen bizonyos, hogy ő lesz a vég is. Az ómega. Ez, az ómega, röviden szólva, hát lényegében Jézus visszajövetelét jelenti. Akkor Isten véget vet a jelen gonosz világnak, és egy új világ kezdetét hozza létre. Ahogy Heideggertől idéztem, már csak egy Isten kegyelme segíthet, de ő segíthet, és segíteni is fog. Most van az, amit Isten Izaiás által mondott, és ez épp nekünk szól, helyes fordításban a 60. fejezet első verse, kelj föl, világíts, világíts, nekünk szól, mert elérkezett világosságod. És ezért, ahogy Ózeás viszont, a másik proféta jövendölte, a 10. fejezet 12-es versében, ezért ideje nektek, kerestetek az Urat, amíg az igazság esője fogja öntözni a földet, vagyis a kései eső, ami semmi más, mint az evangélium utolsó nagy meghirdetése minden népnek. És ezt kell nekünk munkálnunk ma, és szolgálnunk ma minden erőnkből. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Időszerű proféciák az Ószövetségben. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással az Enneagram bölcsességéről.